Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Mai adásunkban a félelmekről és a szorongásról beszélgetünk. Sokan azt állítják, hogy a félelem és a szorongás egy természetes része az életünknek, hiszen biológiai alapjai vannak, és valamilyen mértékben szükség is van rájuk. Hogy így van-e ez, erről faggatom Kantárpolyák Kamilla tanácsadó szakpszichológust. Kamilla, nagyon sok szeretettel köszöntelek a Babusgató magazinban.
Szia Márti, köszöntöm a hallgatókat.
Ugye említettem az előbb, hogy a félelem és a szorongás tulajdonképpen valamilyen szinten jelen van az életünkben, de gondolom te a szakmádból, aki szülő, az tudja a gyakorlatból, hogy bizony a gyerekeinket a fejlődésük folyamán számos félelem kíséri, és az együtt alakul az ő személyiségükkel. De mi is ez a félelem, és mi is a szorongás? Egy kicsit határozzuk meg, mit értünk félelem alatt.
A félelem egy emberi alapérzelem, ami mindenkinél univerzálisan jelen van, amely tulajdonképpen a veszély jelenlétére vagy éppen közeledésére figyelmeztet minket, tehát egy védelmi mechanizmusként van jelen az életünkben. Azonban néha becsap minket egy kicsit ez a jelzés, és előfordulhat, hogy racionálissá vagy irracionálissá válik ez a félelem attól függően, hogy az intenzitása, a félelmi reakció intenzitása megegyezik-e azzal, amilyen veszéllyel találkozunk, vagy pedig egy túlzott félelmi reakcióról jelentkezik egy helyzetben.
Az, hogy a gyerekek félnek, akkor ezt tekinthetjük tulajdonképpen teljesen normális dolognak, mert mi felnőttek is félünk.
Teljesen normális jelenség ez. Valóban attól függ, hogy mennyire intenzív ez a félelem, mennyire valós és reális reakció az adott helyzetre. Attól tekinthetjük éppen túlzott reakciónak, vagy megfelelő reakciónak. Biológiai reakció ez, tehát testi tünetekkel, vagy testi jellegekkel is jár, hormonális változásokkal, tulajdonképpen egy ilyen harcolj vagy menekülj ösztön ez, amikor az adott reakcióban kell eldöntenünk, hogy ebben a helyzetben valamit tennünk kell, vagy pedig éppen ki kell szállnunk az adott helyzetből.
Testi jelei is vannak, tehát vannak jelei a félelemnek.
Valóban, ilyenkor az adrenalin szint megnövekszik az ember szervezetében, ilyenkor hevesebb szívdobogás fordulhat elő, akár izzadásos reakció, de ezek mind azt segítik, hogy egy külső jele is legyen annak, hogy valamit tennünk kell ebben a helyzetben.
Beszéltünk itt akkor most a félelemről, de a felvezetőben ugye megemlítettük a szorongást is. Mennyire függ össze a két fogalom?
Tulajdonképpen a stressz reakció közé tartozik a félelem és a szorongás is, mint egy nagyobb egységként gondolhatunk a stresszre, tehát a stressz megjelenésére a szervezetben, és ez megnyilvánulhat akár félelmekben, akár konfliktusokban, akár szorongásokban. A szorongást úgy definiálhatjuk, hogy egy állandósult félelmi reakció.
És a szorongásnak én azt tapasztalom, hogy annak is vannak testi tünetei. Tehát ugyanazok a tünetek lépnek fel egy szorongásos jelenség, mint egy félelemnél, vagy az egy kicsit azért intenzívebb?
Ugyanazok a tünetek, sőt, inkább azt mondanám, hogy tompább tünetek ezek, de állandósulnak, tehát, hogy hosszú időn át fennmaradnak. A félelmi reakció az csak egy néhány másodperces, néhány perces időszakra jelenik meg, azonban a szorongás, ez egy hosszú időn át fennmaradó jelenség.
Hogy mi is a szorongás, és milyen jelei vannak még, milyen tünetei, és mi a félelem, erről fogunk beszélgetni a következőkben. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk beszélgetésünket Kantárpolyák Kamillával a félelmekről és a szorongásról. Bevezetőben már említettem, hogy a félelmek azok kor szerint változnak, mások és mások. Azt mondjuk ugye, hogy mástól fél egy kisgyermek, egy csecsemő, mástól fél egy óvodás, mástól fél egy kisiskolás, egy kamasz, mi magunk felnőttek is félünk. Végig lehet ezt vezetni, hogy hogyan változnak a félelmek, ahogy növekedünk.
Igen, a félelmekben is fejlődést tapasztalhatunk, amely egyenes arányosságban van azzal, ahogy egy kisgyermeknek a kogníciója, tehát a gondolkodás, az értelme fejlődik. Azonban szeretném megemlíteni azt, hogy a félelmeket csoportosíthatjuk, azt szerint, hogy vannak már úgynevezett veleszületett univerzális félelmeink, amik tulajdonképpen ilyen evolúciós örökségek és maradványok az életünkben. Minden előzetes tapasztalás tudomásolás nélkül jelentkeznek, minden előzetes szituáció nélkül velünk vannak életünkben. Azonban korspecifikus félelmekről is beszélhetünk, amik pedig így hónapról hónapra, évről évre változnak a gyermekeknél.
Tudnál mondani ilyen beleszületett félelmekre példát, mondjuk, hogy mik lehetnek ezek?
Hangos zajoktól való félelem például, amit szintén abból eredeztethetünk, és azért mondjuk úgynevezett evolúciós örökségnek és maradványnak és belénk kódoltnak, mert hogy ugye a vadászó, gyűjtögető, halászó ősök, kellett nekik valamilyen reakció arra, hogy most ebben a helyzetben mit kell tenni, de a tűztől való félelmet is mondhatjuk egy ilyen evolúciós maradványnak, hiszen tudjuk azt, hogy mi történik, hogyha hozzányúlunk. És ez egy ilyen természetes segítség számunkra, hogy tudjuk azt, hogy milyen jelenségektől kell elhatárolódnunk, vagy mi az, amihez nem szabad oda nyúlnunk.
Ez érdekes, hogy ilyen félelmeket hordozunk magunk, nem is gondoltam volna, de akkor egy kicsit térjünk ki a félelmek kor szerinti felosztására, ha lehet ezt így mondani.
Így van. Hát akkor nézzük egészen a csecsemőkortól a félelmek megjelenését. Már akkor látható, hogy szintén akár a hangos zajoktól, a fájdalomtól, vagy a vállatra mozgástól megijed egy kis csecsemő, illetve hát említsük meg az idegenektől való félelmet is. A számára megszokott látványtól eltérőt, vagy a számára megszokott szituációktól, vagy sorrendektől való eltérés félelmet, ami reakciót vált ki nála, amire nagyjából egyféleképpen tud még reagálni sírással.
És a csecsemőknél gondolom, tehát ha megijednek, az egy hirtelen, az gyorsan el is múlik, az édesanyja magához veszi, megnyugtatja. Van-e arra példa, vagy előfordulhat-e olyan, hogy nem tudja a szülő megvigasztalni, vagy nagyon nehezen? Tehát, hogy valami olyan intenzív félelem érte?
Természetesen előfordulhat. Azt gondolom, hogy ez még mindig félelmi reakció, mert hogy azért nem biztos, hogy ez órákon át fenntart. Akkor az már másról szól, az a sírás. Magától ettől a hangos zajtól való reakció, ez inkább egy ilyen félelmi reakció, és néhány percig, néhány 5-10 percig tarthat. Azonban tényleg az is előfordulhat, ugye beszélünk arról, hogy már a magzati korban mennyire fontosak azok a hatások, amik érik a csecsemőt, vagyis hát akkor még magzatot, és az ott tapasztalt már úgymond emléknyomok is előjöhetnek ezekben a már születés utáni csecsemő akkori helyzetekben, tehát egy ilyen összekapcsolásra is feltételezhetünk érzelmi szinten természetesen, és akár ez egy hevesebb reakciót válthat ki, és valóban ilyenkor előfordulhat, hogy hosszabb megnyugtatásra van szüksége.
Csecsemőkor után az óvodáskor következik, vagy a kisgyermekkor óvodáskor. Itt már azért egy kicsit több félelem van jelen, úgy gondolom.
Korai tipegőkort említsük meg mindenképpen, még az óvodáskor előtt. Akkor az állatoktól való félelem egy ilyen korspecifikus helyzet, aminek szintén nagyon egyszerű az oka. Elemi félelmekről adódik össze, hiszen az állatok reakciói gyakran kiszámíthatatlanok, olykor hangosak, olykor váratlan mozgást váltanak, és ez okozza tulajdonképpen a gyerekeknél a félelmet, a tipegőknél, és nem is annyira maga az állat jelenlététől való félelem, hanem inkább ezek a furcsaságok számára, furcsaságok, amiket egy állat tud végezni.
Van-e még olyan félelem? Gondolok itt az óvoda kezdésre, vagy a bölcsöde kezdésre, mert ezek is bizonyos félelmekkel töltik el a gyerekeket, és hát tapasztalatból mondom, ezek elhúzódó félelmek.
Igen, valóban. Hát ugye egy teljesen új közösségbe való illeszkedés, egész addig élete felborul ilyenkor egy gyermeknek, bölcsödében vagy akár óvodába lépéskor is, teljes napirend, azok az emberek, akiket ők körülveszik, tehát tulajdonképpen egy teljes biztonság érzés megszakadás tapasztalható ebben az időszakban, és hát valóban ez akár elhúzódhat, és akár lehetséges, hogy ebben az esetben már szakemberhez is érdemes fordulni.
Akkor mondhatjuk, hogy erre a kisgyermekkorra, óvodáskorra konkretizálódnak a félelmek, tehát itt már akkor meg tudja nevezni a kisgyermek, hogy én most félek a kutyától, vagy félek a másik kisgyerektől, mert meghúzta a hajam?
Valóban, azért ilyenkor már ugye a kognitív fejlődéssel, tehát a beszédük is sokkal fejlettebb, és jobban ki tudják fejezni ezeket az érzéseket, és el tudják különíteni ezeket a különféle félelmeket. Ebben az időszakban, óvodáskorban már csökkennek ezek a vele született félelmek, és inkább megjelennek ezek az úgynevezett anticipált félelmek, amik egy ilyen elővételezett félelmi helyzeteket jelentenek. Olyan dolgoktól, amik még nem történtek meg, de számítanak arra, hogy akár megtörténhet. Például a szülők büntetése, vagy óvónéni büntetése. Tudja, hogy mi lehet a következménye egy-egy cselekedetének, és előre tud már gondolkodni, és tudja azt, hogy ettől bizony lehet félni, mert lehet, hogy a szülő úgy reagál, ami számára kedvezőtlen lesz.
Most tartunk egy kis szünetet, és a következő részben kitérünk az iskoláskorra, az iskoláskori kamaszkori félelmekre.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Kantár Polyák Kamilla tanácsadó szakpszichológussal. Eddig ugye a félelmekről, a szorongásról meghatároztuk, hogy mik is a félelmek, mi is a szorongás, illetve a csecsemő és az óvodáskor félelmeiről beszélgettünk, és hát fejlődési ranglétrán következik a kisiskoláskor, mert itt azért összetettebbé válnak a félelmek. Itt azt gondolom, hogy megjelenik egy kicsit a teljesítménytől való félelem.
Valóban úgy mondhatjuk, hogy iskoláskorban a félelmek már sokkal inkább a realitás felé fordulnak, szemben ugye az óvodáskori fantázia félelmek, sötéttől, szellemektől, mi egymástól való félelem. Tehát iskoláskorban a realitás felé fordulnak, tehát valós dolgoktól kezdenek el félni a gyerekek, úgy, mint akár a balesettől, vagy tűztől való félelem, vagy ugye felülésődnek még a szociális félelmek is az iskoláskorban, ami azt jelenti, hogy a kortársakkal összefüggő félelmei kezdenek el erősebbé válni, tehát például a kortársak el nem fogadása, vagy a számára jelentős, fontos személyek, úgy mint tanár, szülőnek a rosszallása, büntetése, illetve a meg nem feleléstől való félelem.
Ezek azért elég komoly problémák. Itt ugyanúgy megjelennek ugye a testi tünetek. Félelem okozhat-e lelki tüneteket, vagy lelki bajt, úgymond a gyereknél, ilyen idézőjelesen gondolom én ezt.
Igen, hogyha a félelmek állandóvá válnak, vagy ahogyan beszéltük, már szorongássá alakulnak át, tehát mind időben elhúzódóak, mind pedig tartósan jelen vannak, akkor már ezek olyan problémák valóban, ami esetében adott helyzetre adott félelmi reakcióról beszélhetünk, hanem már akár szakember segítségét is szükséges igénybe venni.
Kisiskoláskor az egy aranyos kis, vidám kis időszak, mondhatjuk, de aztán eljön az az ominózus kamaszkor, serdülőkor, ami azért nagyon sok szülő életét megnehezíti, de gondolom én a gyerekekét is, tehát azért nem könnyű serdülőnek lenni, ugyanis a hormonok azt gondolom, hogy ilyenkor tombolnak.
A serdülőkornak a tipikus félelmei, ezek a társas félelmek, azonban kiegészülnek nem csak a kortársakkal összefüggésben, hanem ugye ez már a szerelmi kapcsolatoknak, a párkapcsolatok elindulásának, arról való gondolkodásnak az időszaka, és a nemi szereppel kapcsolatos félelmek erősödnek fel ilyenkor. Tehát, hogy hogyan tudok én megfelelni fiúként, lányként egy kapcsolatban, hogyan tudom a partneremet megfelelően szeretni, elég jó vagyok-e számára, elég szép vagyok-e, megfelelek-e számára. Tehát inkább itt a párkapcsolatokkal kapcsolatos félelmekre kell gondolni, illetve hát természetesen a baráti kapcsolatok is felerősödnek, tehát a barátokkal kapcsolatos aggodalmak is jellemzőek ebben az időszakban.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit említettél, hogy elég szép vagyok-e. Azt gondolom, hogy ez a korunk egyik igen problematikus jelensége ez, hogy a lányok elég szépnek gondolják-e magukat, és az ettől való félelem, hogy nem vagyok szép, nem tetszem másoknak, ez fontos probléma. Van ilyen eseted, amikor ilyen problémát kell valahogy orvosolnod?
Igen, eléggé jellemző, hogy ilyenkor azért a média és a kulturális hatások betörnek a fiatalok tudatába, és még nagyobb félelmet, vagy esetleg már állandósult szorongást okozhatnak számukra.
Félelmeket ugye csoportosítottuk, és beszéltük róla, hogy vannak vele született, és ugye vannak szerzett félelmeink, de ugye azt mondjuk, hogy a félelem nélkül nincs élet. Vannak racionális és irracionális félelmeink. Mennyire vannak ezek jelen az életünkben, vagy mit is kell ez alatt értenünk?
Racionális félelemről akkor beszélünk, amikor a félelemnek a megjelenése, az intenzitása valóban megegyezik azzal a veszéllyel, amit tapasztalunk, és ugye a másik oldal pedig a túlzott félelmi reakció egy adott helyzetre. Tulajdonképpen ez sok minden befolyásolja, hogy ez a félelmi reakció racionális lesz, vagy éppen irracionális. Gondolhatunk itt genetikai hatásokra, kutatások azt mondják, hogy leginkább az anyai szorongás szorongás szint befolyásolja a gyermekeknek a félelmi reakcióit, de ide sorolható a temperamentumbeli sajátosság, hogy ki milyen típus ezen a téren, ki mennyire félős, vagy éppen nem, de az idegrendszeri tényezők is, amik ugye szintén velünk született jellegzetességek befolyásolják a félelmi reakciók minőségét, illetve nagyon fontos kiemelni a környezeti tényezők közül az életeseményeket és a korábbi tapasztalatokat.
Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, hogy mennyire fontos a körülöttünk lévő környezet, illetve amit magunkban hordozunk, és az előzőben, amikor beszéltünk a serdülőkori, meg a kisgyermekkori félelmekről, hogy mennyire fontos, és ezt már olyan sok adásunkban kihangsúlyoztuk, hogy a szülői mintaadás, hogy mit tudunk mi közvetíteni a gyermekeinknek. Párkapcsolatunkban, a társakhoz való viszonyunkban, a munkához való viszonyunkban. Úgyhogy ezt érzem itt is visszacsengeni, hogy tulajdonképpen befolyásoló hatással bír a család működése a gyermek életére.
Valóban a szülők félelmei, a szülők aggódásai vagy világról való elképzelései, azok nagyban befolyásolják a gyermek félelmeket és gyermeki gondolkodást is. Tulajdonképpen ez egy ilyen a szülő és a gyermek tükörjelenségére hívnám fel a figyelmet, mert amit a szülő gondol, érez, vélekedik, az a gyermekben megjelenik, leképezi tükörként a szüleinek a gondolkodását, vagy ebben a helyzetben éppen a félelmeit.
Köszönöm szépen, most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést Kantár Polyák Kamillával a félelmekről, a szorongásról és a feloldási lehetőségeikről.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Kantár Polyák Kamilla tanácsadó szakpszichológussal a félelmekről és a szorongásról. Beszéltünk előző részeinkben, hogy mi is a félelem, mi is a szorongás, felosztottuk ugye, hogy kor szerint meghatároztuk, hogy mitől fél egy csecsemő, mitől fél egy óvodás. Te említetted, és ez megütötte a fülemet, hogy tulajdonképpen a félelmek ugye biológiai szükséglet és velünk van, és hogy szükségünk is van rá, hiszen egyfajta féket alakít ki bennünk. Tehát ha félünk valamitől, akkor nem biztos, hogy megtesszük. Sok esetben ez jó, hiszen nem teszünk meg gondolatlan vagy olyan cselekedeteket, ami esetleg negatív következményekkel járhat. Arra lennék itt kíváncsi, hogy akkor bizonyos mértékig jó az, ha félünk. Tehát akkor félni egy természetes dolog?
Félni egy természetes dolog. Inkább a keretei számítanak, hogy meddig tart ez a félelem, milyen intenzitású ugye az adott ingerhez képest, és ez segíthet minket elhatárolni abban, hogy mi az, amikor még a szülőnek és a családnak van dolga itt a félelmi reakciók rendezésében, és már mikor érdemes szakemberhez fordulni. Az elhatárolódás kritériuma az inkább a tartósága és az intenzitása lehet. Amikor már egy félelmi reakció, de nevezhetjük ilyenkor már ugye szorongásnak, mikor tartósan fennáll, amikor már a szülői eszközkészlet kimerül, és már mindent megpróbáltak a félelmek átbeszélésétől kezdve a rajzoláson át, akkor lehet az, hogy különböző szakemberek felkereshetőek. A gyerekorvos, a gyerekpszichiáter, a pszichológus nevelési tanácsadó mind-mind segítséget tudnak nyújtani ebben a helyzetben, és az tapasztalható is, hogy hozzám forduló kliensek nagy része valamilyen félelmi szorongásos reakció miatt kerül ide hozzánk. Amikor már fizikai tünetei vannak a szorongásnak, mint például a hasfájás, hányás szokott gyakori lenni, vagy éppen remegés, izzadás, hasmenéses reakciók, akkor az az első tünet a szülőnek, amikor már úgy érzi, hogy tényleg szakemberhez kell fordulni. De tényleg ez lehet az általánosan fennálló szabály, hogy amikor a szülői eszközkészlet kimerül, akkor érdemes és bátran lehet segítséget kérni.
Tehát amikor megjelennek ezek a fizikális tünetek, akkor ezek a félelmek már nem tekinthetők normálisnak, és akkor azt javaslod, hogy forduljanak a szülők szakemberhez.
Valóban, ezeket inkább már szorongásos, esetleg fóbiás tüneteknek nevezzük, és ekkor lehet dolga az imént felsorolt szakembereknek.
Én egy nagyon érdekes dolgot olvastam, miközben itt anyaggyűjtést folytattam, hogy azt írta egy cikk, hogy a félelmek nélküli élet az tulajdonképpen egy illúzió, és A félelmeket is fel lehet osztani pozitív, illetve negatív félelmekre. Egy kicsit, ha erről tudnánk beszélgetni, mert azt gondolom, hogy ez is fontos. Tehát vannak pozitív félelmeink, amik előre rendítenek, ha túllépünk rajta, és az előző kérdésemben tett fék, ami visszatart bennünket bizonyos dolgoktól, azok lehetnek akkor a negatív félelmeink, vagy jól értelmezem én ezt?
Hívhatjuk ezeket úgynevezett facilitáló és debilizáló félelmi vagy szorongásos tüneteknek. Ez azt jelenti, a facilitáló szorongás az az, amikor megemeli az ember teljesítményét. Tehát olyan változások keletkeznek a szervezetünkben, ahogy például az adrenalin, ami ugye egy előrevívő, egy nagyon pozitív hormon szabadul fel ilyenkor, tehát megnöveli a teljesítményt. Gondolhatunk itt akár iskolai megmérettetésekre, vagy a sportolóknál, hogy ilyenkor megnő a teljesítményük, sokkal ügyesebben, gyorsabban tudnak teljesíteni, de van egy másik oldala is ennek, amit a debilizáló szorongásnak, tehát teljesítmény csökkentő és rontó helyzeteknek nevezünk, amikor sokkal inkább egy ilyen megbénulás következik be, ami ugye visszaveti az embert a teljesítményében.
Igen, és még ugyanebben a cikkben olvastam, hogy tulajdonképpen ezek a félelmek védelmeznek is bennünket, valahol meg is erősítenek, és szükségesek a mi túlélésünkhöz, hiszen tulajdonképpen egy biztonsági hálót nyújtanak nekünk, amely megvéd bennünket a lezuhanástól, és azt írta a cikk, hogy bármilyen abszurdnak is hangzik, de megtanít bennünket arra, hogy hogyan is kell egyensúlyoznunk ezen a kötélen, és akkor vagyunk tulajdonképpen a legeredményesebbek, hogyha megtanuljuk kezelni a félelmeiket, és valahol mindig tágítjuk a korlátainkat.
Valóban is felhívnám a figyelmet még a megküzdési képességre, ami tulajdonképpen ezáltal edzhető. Tehát, hogyha a megküzdési képességünk erősödik, akkor fejlődünk, és a következő nehéz helyzetben egy jó stratégiával, újult erővel tudunk megbirkózni, és ez pozitív visszajelzést ad saját magunk számára, tehát személyiségünk fejlődik, erősödik, az én képünk szintén fejlődik és erősödik, úgyhogy egy ilyen edző funkciója van valóban ezeknek a jó félelmeknek.
Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést Kantár Polyák Kamillával a félelmekről és a szorongásról.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Kantár Polyák Kamillával a félelmekről és a szorongásról. Eléggé kiveséztük, hogy mik is a félelmek, mi is a szorongás, és hogy milyen tünetei vannak, és hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni. De szeretném, hogyha most itt egy kicsit tanácsokat tudnánk adni a szülőknek. Mert azt gondolom, hogy ha egy gyerek azt mondja, hogy fél, akkor azt komolyan kell venni, és nem lehet bagatellizálni, hiszen a gyerekek őszinték, szokimondóak, és biztosan, hogy van bennük valamilyen félelem, nem mondják ők ezt hiába, illetve a legtöbb kisgyerek alakít ki valamilyen védekezési mechanizmust. Egy kicsit, hogy mik is lehetnek ezek a mechanizmusok, ezek a védekezési mechanizmusok, vagy mik lehetnek ezek? Gondolok itt a sírásra, vagy az elbújásra, hogy mennyire jellemző ez?
Valóban, tehát, hogy ilyenkor a gyerekek is próbálnak a saját maguk módján, a saját eszközeikkel védekezni ezek ellen a helyzetek ellen, és ez egy jel lehet már a szülő számára. Nem csak akkor, amikor mondja, hanem amikor ezeket az elbújás, írásos jeleket tapasztalja, akkor valóban, ahogyan mondtad, hogy vegye komolyan a gyermeke félelmeit, és próbáljon meg egy kicsit abba az életkorba belehelyezkedni a szülő, hogy bizony, valóban neki abban az életkorban az az élethelyzet, az bizony egy komoly félelmet jelent. Nekünk felnőttként ez talán furcsának tűnhet, de ugye ez az együttérzés és beleérzés képessége a szülő részéről nagyon fontos, hogy empatikusan álljon ezekhez a helyzetekhez, ezekhez a félelmekhez. Nagyon fontos, hogy a szülő vegye komolyan ezeket a félelmeket, és tanítsa meg a gyermekét arra, hogy hogyan lehet ezt megfogalmazni, ezt a félelmet. Nem csak szóban megfogalmazni, hanem akár mesében, játékban, bábjátékkal kijátszani magából ezeket az érzéseket, ebben a szülő partner lehet. Tehát együtt lehet a nap eseményeit feldolgozni mondjuk egy játékban, egy közös mesélésben. Tehát tanítsuk meg, hogy ezek a félelmek és aggodalmak megoszthatóak, mert ezáltal el tudjuk venni a félelmek élét, erősségét, nagyságát.
Nagyon jó, itt akkor már áttértünk arra, hogy mit is tanácsolsz a szülőknek, hogy mit tegyenek. Ez a kijátszás, ez egy nagyon hatékony dolog. Mit tudnál még javasolni a szülőknek?
Hathatunk az észre, tehát észérvekkel is lehet dolgozni a félelmek ellen, mégpedig úgy, hogy sok-sok információt adunk természetesen az ő életkorának megfelelően arról az adott félelmi szituációról vagy helyzetről. Gondolok itt például akár a pókokra vagy a viharra. A gyermekek tudásának bővítésével segíthetjük őket abban, hogy megértsék ezeket a jelenségeket, ezeket az állatokat, növényeket, és akkor ezáltal, hogyha értik, hogy mi miért van, akkor várható, hogy egy kicsit csökken a félelem. Tehát az ismeretszerzéssel, hogyha megismerjük félelmünk tárgyát, akkor már később kevésbé lesz félelmetes számunkra.
Van-e még valami, amit tudnál javasolni?
Igen, akár a félelmek beskálázása, tehát a mérhetővé tételei, szintén ez egy ilyen gondolkodásra ható folyamat, hogy azáltal, hogyha megbeszéljük, hogy ez a helyzet mondjuk mennyire félelmetes számodra, nagyobbaknál számokat is használhatunk, kisebbeknél a karunk széttárásával jelezhetjük, akkor ez egy visszajelzés saját maga számára is, hogy mondjuk ez a félelem csak kicsi, akkor kis reakciót kell adni, ha nagyobb, akkor viszont már nagyobbat. Tehát ez a skálázást is egy ilyen otthon alkalmazható módszernek gondolom. Nagyon fontos a szülői biztatás, bátorítás itt a félelmekkel kapcsolatban. Hogyha a gyermek azt hallja, hogy nem ászókáz, mert veszélyes és le fogsz esni, akkor ő ezt adja át a gyermeke számára, hogy ez egy veszélyes világ, ezektől félni kell. Sokkal hatékonyabb ugye a biztatás és a bátorítás ezekben a helyzetekben. Azonban az is fontos, hogy ez a szülő részéről hiteles legyen. Tehát csak arról tudja mondani a szülő hitelesen és biztonsággal, hogy az a dolog nem veszélyes, amiről ő maga is ezt gondolja. És akkor így visszahoznám ezt a szülői érzéseket, szülői félelmeket és vélekedéseket még egyszer kihangsúlyozva, hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon formálják a gyermekek félelmeit. Tehát, hogy először a legfontosabb, hogy a szülő tisztázza magában azt, hogy ő hogyan áll az adott helyzettel, mert azután tud a gyermeke számára valóban hitelesen reagálni egy-egy helyzetre.
Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál rám, és köszönöm, hogy beszélgettél velem erről a nagyon fontos és tényleg sokakat érintő témáról.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ahogy Kamilla megfogalmazta, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos itt a legutolsó blogban, amikor beszéltünk arról, hogy milyen feloldási lehetőségek vannak. A gyógyító játék, a mese, a beszélgetés, hiszen ezek csodákra képesek. A gyerekek a játékukban teret engednek a feldolgozatlan indulataiknak, félelmeiknek, és tulajdonképpen a játékban meg is szabadulhatnak ettől. A mesék varázslatos és gyógyító erejéről azt gondolom már elég sok riportban beszélgetünk itt a Babusgató magazinban, és ezek gyógyító erejéről nagyon sokat hallattak már hallgatóink. A beszélgetésből az is kitűnt, hogy mit javasol a szakember. Játszunk és meséljünk tehát minél többet a gyerekeknek, mert ez nem csak egy közös, hasznos, kellemes időtöltés, hanem a gyermeki lélek fejlődésének elengedhetetlen feltétele is. Kedves hallgatóim, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Babusgató magazinban Lovászi Mátét hallották. Ha lemaradtak az adásról, hallgassák az ismétléseket péntek délután és szombat délelőtt. Az adás hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. Viszont hallásra!